kezdődik a Siker Story, a kreatív vállalkozók műsora. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető, Balla Györgyi.
Jó estét kívánok! Mai vendégem néhány négyzetméteren egy panellakás konyhájában kezdte volna, csak hogy akárhogyan igyekezett, nem sikerült a kenyér, a kifli, noha a családjában generációkra visszamenőleg mindenki pékségben dolgozott. A panelpékként ismerté vált Cseperkáló József egyre elszántabb lett, a szomszédok meg egyre idegesebbek, és váltani kellett. A panelpék Cseperkáló József a vendégem, jó estét kívánok!
Üdvözlök mindenkit!
Panelpék még?
Már nem vagyok panelpék. Igazából, hát én vagyok az ugyanúgy, csak jelen pillanat sikerült azért ennél tovább fejlődnünk, tehát egy saját pékséget üzemeltetünk. Azért beszélek többes számban, mert ugye nekem a kollégáim egyben üzlettársaim is.
Hányan
tehát vannak? Jelen pillanat most már két pékkel rendelkezünk, plusz egy beugrós eladóval, így vagyunk meg ilyen beugrós szállítókkal, úgymond, akik segítenek kivinni az árut.
De nem saját eljönnek. Üzlet, hanem akkor valamennyien ebben üzlettársakként vannak jelen?
Nem, saját üzlet igazából, csak szerintem egy vállalkozás akkor jó vállalkozás, hogyha a alkalmazottakat nem alkalmazottnak tekintjük, hanem mint társaknak. Hiszen ők is részt vesznek ugyanúgy a vállalkozásba, sőt, hát ők is az alapjai annak, hogy ez működjön, mert ha ők nem jól dolgoznak, akkor nem megy a vállalkozás, akkor nem tudok pénzt adni nekik, és ez ilyen kölcsönös.
Adott esetben akár be is szállhatnának? Tehát, hogyha bármelyikük azt mondja, hogy ő is szeretne ebbe beszélni, akkor mit szólna hozzá?
Hát ez egy érdekes dolog igazából. Ugye én az egész vállalkozást azért kezdtem el, mert nekem elegem volt abból, hogy másnak csinálom, másnak hajtom a vizet.
Mert hogy más pékségben dolgozik pékként.
Így van, hogy más pékségben vagy kereskedőként, vagy pékként, és másnak adom úgymond a saját ötleteimet, vagy a tudásomat. Igazából úgy vagyok vele, hogy annak örülök, hogy ez az enyém, és én döntöm el, hogy mi készül ebbe a pékségbe. Olyan szempontból mindenkire társként tekintek, viszont döntéseket csak én hozhatok. Tehát ha valaki szeretne fejlődni, meg tovább lépni, egyértelműen támogatom én is benne. Tehát már a mostani munkaerő viszonyban ez nagyon nehéz, mert
igen, majd erről is
kérdezem, meg kell fogni az embereket, mert nincs.
Hogy az emberek eltűntek, és miért, és hová lettek, de azért eddig nagyon hosszú út, és nagyon kemény munka vezetett, mert hogy egyrészt áruljuk el a hallgatóknak, hogy ön mitől panelpék, hát, és hogy hogyan lett panelpékből egy saját vállalkozása.
Hát ugye panelpék azért lettem, mert hát most már szem 4 éve otthon ültem magam baroskadva. Ugye én multicégeknek dolgoztam, ilyen nagyipari pékségeknek, és hát nem úgy történtek a dolgok, ahogy én képzeltem. Nem tetszett az, amit gyártunk, az, amit eladunk, nem tudtam hiteles lenni hozzá. Aztán úgy hozta a sors, hogy ők is úgy gondolták, hogy nem vagyok elég hiteles számukra. Ezért ültem otthon, és gondolkodtam, hogy mit csináljak. Mindig szerettem volna egy pékséget, vagy egy saját árut, amit én csinálok, vagy én alkotok, és én adom el, ami úgy egyedi. És akkor a feleségem mondta, hogy hát itt van a konyha, csináld meg. És mondtam neki, hát ezt nem lehet, hát 5 millió, hát én ezzel foglalkoztam, ugye, hogy boltokat építettünk. Hát mondom, 5 millió egy üzlet, 4 milliók a gépek, hát mondom, az 9 millió, hát nekünk nincs annyink. És akkor mondta, hogy de hát ott a sütő, ott a kezed, aztán kezdj ilyen dolgozni, csinálgassad. És hát nem sikerült, tehát hiába generációs a család, hiába...
Az ember azt gondolná, hogy ebbe született bele, ezt látta.
Hogy igen.
Magába szívta.
Igen, hogy adalék nélkül egy ipari pék nem, hogy mondják ezt, nem megy úgy otthon. Tehát ha adalék nélkül csináljuk a dolgokat, teljesen más. Meg kell változtatni teljesen a gondolkodásunkat, a termékhez, a hozzáállásunkat.
Szétesett, nem állt össze, nem úgy nézett ki, nem volt kifli alakú a kifli, kenyér alakú a kenyér?
Hát nem, az alak az megvolt, hiszen az benne van a kezünkbe. Inkább nem úgy viselkedtek a dolgok. Az adalékanyag az ad glutént, ad hozzá sikért, ad hozzá plusz dolgokat, fehérjét, szóját, tejsavat, tehát minden olyan dolgot ad, amit több betegek vagyunk igazából, de hogy kell a kenyérnek, azt mondják. Hát nincs szükség rá egyébként, tehát bebizonyítottam én is, meg még sok más kollégám is, hogy ezekre nincs szükség, enélkül is meg lehet csinálni, de idő kellett hozzá. Tehát interneten böngésztem, például nem tudják, hogy mi az, hogy kovász, mert hogy kétféle kovász létezik most jelen pillanat, van a vadkovász, meg van az ipari kovász. Hát ugye a kézműves társaim nem fogadják el az ipari kovászt, a ipari kovászosok, tehát az ipar, meg nem nagyon akar foglalkozni a vadkovásza, hiszen az sokkal munkásabb, időigényesebb. nem is volt erről információ sehol, tehát hogy működik igazából a vadkovász, meg hogy mitől működik, és hát ezeket is az internetről, meg vannak olyan emberek, akik ennek a úgymond fővonalát viszik most a, úgymond az országunkba, és őtőlük olvasgattam, meg lestem el. Hát külföldre nekem nem volt időm, meg anyagiak se, hogy kimenjek, és ezt tanuljam.
És mennyi időt vett el ez a próbálkozás?
Hát ez egy jó fél év volt, mire sikerült otthon egy Isten igazából egy normális kenyeret csinálnom. És az még élesztős volt, meg élesztővel indított kovászos, aztán utána tértem át folyamatosan, hogy ez sikerült, utána kezdtem áttérni arra, hogy akkor elvettem először a élesztős kovászt, lett helyette természetes kovász, és akkor utána szépen apránként eldobtam az élesztőt, és most már azt mondhatom, hogy igazából a pékségembe egyetlen egy kenyér készül élesztővel, a többi mind élesztő nélkül.
Na jó, de hát ez úgy gondolom, hogy a fél év próbálkozás, még utána is talán jó ideig, a család kénye kedvére történt. Tehát őket kényeztette el ezekkel a jó kis kenyerekkel.
Hát így van, meg ismerősöket, meg barátokat. Tehát igazából...
És hogy lett ebből üzlet akkor?
A magyar rendszer nem nagyon segítőkész ebbe még egyelőre. Vannak próbálkozások, meg egy csomó jó lehetőség van már. Itt a kis katásvállalkozások, meg egyebek, meg a termelői vonal. De Budapesten nem tudják elfogadni a termelői péket, akinek van mondjuk gabonája és leőrlést megcsinálja. Ezért sajnos én próbálkoztam, hogy majd akkor ezt hivatalossá teszem, de nem sikerült. Falakba ütköztem, a bürokrácia falaiba.
Hogy otthon lehessen működtetni, hogy otthon a panelban, a konyhában lehessen ezt működtetni.
Mindent csinálhatok. Csinálhatok füstölt húst, csinálhatok lekvárt, csinálhatok tésztát tojással.
Kis termelőként, bocsánat.
De kenyeret nem csinálhatok, amit teljesen nem kisütök, mert hogy egyedi elbírálás van körzetekre, Pest megyében nem tudják elfogadni ezt, hogy kis termelő kenyeret állít. Tésztát csinálhat tojásból, de kenyeret nem, vagy buktát nem csinálhatok tésztából. Hiába megcsinálhatnám a lekvárt meg a tésztát is hozzá, akkor se. Sajnos ez így működik. Próbálkoztam egy pár hónapig, de nem sikerült. És akkor jutottam el odáig, hogy egy ismerősöm, aki pékséggel rendelkezett, ő befogadott engem. Ő biztosította úgymond a technikai hátteret, ő kis kézműves pék, Pest Erzsébetiek, hogyha lehet reklámozni. Ő per pillanat gluténérzékeny, nagyon érdekes, viszont őt sikerült e felé eltolnom, hogy a saját céljait tudja továbbvinni.
Ennek hatására váltott?
Hát mi nagyon sokat tanulunk egymástól, tehát a mai napig támogatjuk ötlettel meg mindennel
ez
egymást.
Ez mire változik? Tehát hogy... ezt az ember úgy képzelni, hogy ezt leírták, tudom, bizonyos időszakkal korábban, és azért ez nem változik ennyire. Mi az, ami ezt fölülírja? A kenyérsütést, a recepteket?
Nem teljesen a recepteket tanuljuk egymástól. Itt egy vállalkozás építést is tanulunk egymástól. Az a baj, hogy legtöbb ember félti azt a tudást, amit megszerzett, és nagyon nehezen adják át. Nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik mint vállalkozás építésbe is támogatóak, meg szakmai téren. Ők már több éve csinálják a kézműves pékséget, és rengeteg tapasztalatot osztottak meg velem ingyen és bérmentve, és ugyanígy én is próbálom viszonozni ezt feléjük. Nem a receptek változnak, hanem az alapanyagok. Az, hogyha mondjuk a liszt minősége például, hogy milyen liszttel dolgozunk, hagyományos liszttel, vagy olcsó liszttel, vagy drága liszttel, például a boltok polcai, amilyen liszteket használunk, sajnos azok nem a jó minőségű lisztek.
Azokat többnyire nem is szabadna megvenni, és abból mondjuk sütni?
De lehet sütni velük, de nem szabad elvárni azt a minőséget, amit mondjuk a pékek használnak. Azért nekünk odafigyelnek arra, hogy milyen sikértartalmú lisztet kapunk, mi figyeljük folyamatosan terülését, hogy milyen az a liszt minőségű, teljes kiőrlésű, nem teljes, kőmalmos, vagy hengermalmos. Ugye nagyon jók a kőmalmos lisztek például teljes kiőrlésűben, mert a kőmalmosban benne van az egész mag belső, úgymond a csíráig, míg a hengermalmos teljes kiőrlésű fordított, tehát először megcsinálják a lisztet, és utána rakják vissza a korpát, meg a hasonlókat, ezáltal nem teljesen ugyanolyan, mert hiszen amit egyszer eltávolítunk és visszarakunk, az már nem ugyanaz. Nem rosszak, tehát azért ezekben is vannak jó malmok ugyanúgy. Ezeket a boltokban nem látjuk, tehát ott ki van rakva, hogy teljes kiőrlésű, aztán kész. Ki van rakva a fehér liszt. Nem tudom, hogy ez hogy működik a nagy cégeknél, de azt tapasztaltam, hogy a boltok polcain lévő liszt nem olyan alkalmas.
A multikkal mi volt a gond? Mert azt mondja, hogy nem igazán érezte jól magát a multik keretei között.
A multival, hogy mondjam, azt tudnám mondani, hogy mikor elkezdtünk kiparosodni, fejlődni, a multik bejöttek, ugye, és elkezdték gyártani a vásárlóknak az olcsót. Na most, ugye, itt a vásárlók is behatással vannak a multikra, hiszen ők nem a drága terméket keresik, hanem azt az olcsót. Én emlékszem, amikor 2000-ben nyílt a Ocean áruházak, meg jöttek ezek a nagy áruházláncok, és jöttek az olcsó virslik, jöttek ezek az úgymond szinte hús nélküli szójás valamik, és mindenki vitte, mint az őrült, mert hogy megjött az olcsó cucc. Aztán ennek azért van következménye, tehát mitől olcsó az az olcsó? Tehát valamivel pótolják a húst, valamivel pótolják a glutént, valamivel pótolják benne, hiszen nem tudja beletenni a jó minőségűt, mert olcsót kell gyártani. Ipari pékségeknél is ugye dolgoztam, akár mint kereskedővezető, mint területvezető, amikor egy szerződés úgy működik, hogy mondták, hogy hozzunk egy sajtos tanglit. Hoztunk egy sajtos tanglit, gyönyörű volt, finom volt, szép volt, 70 forintos átadásjára, és akkor mondta nekünk a beszerzési vezető, hogy nagyon jó, akkor ezt kérem 45 forintért. Na most ilyenkor el kell gondolkodni, hogy az mitől lesz 45 forint?
Abból mi maradt ki, hogy 45
így
forint
van.
Legyen?
Akkor mit csinálnak? Visszamegy a pékhez, gondolkodik, hát főnök, ne tegyünk bele tejet, tegyünk bele vizet, kevesebb tejport, de tudja mit, főnök, tejsavot tegyünk bele. Az is hasonló ízű, olcsóbb, jó lesz az, nem lesz kifli, hanem befli lesz. Mert ugye nem lehet kiflinek nevezni, és akkor lesz sajtos befli, vagy bármi kitalálnak rá, de 45 forint lesz. A beszerzési igazgató örül, onnantól le is vette a kezét, nem mindegyik cégnél, de legtöbbnél, megvan az olcsó kifli, és akkor mehet az üzlet. Amíg így üzletelünk, addig nagyon szomorú.
Tehát és önt ez aggasztotta?
Nagyon nehezen adtam az arcomat hozzá. Volt olyan hely, ahol végignéztem az összes boltot, minden terméket megvizsgáltam, és őszintén megmondom, hogy nem ízlett semmi a családomnak se, pedig hát ők is már ebben nőttek föl, és azt kellett eladnom. Egy jó kereskedő csak azt tudja eladni, vagy se el tudja adni azt is, de aki szívvel, lélekkel csinálja, az nem tudja azt eladni.
És akkor mi az, ami kiderült, hogy ön jobb pék, mint kereskedő?
Nem, nekem mindig álmom volt, hogy olyan árut tudjak eladni, ami egyedi. Ami én vagyok, ami totál egyedi, és senkinek nincs, hiszen
lehetett
mondják,
volna más is, akkor nem csak kenyér.
Lehetett volna más is, de valahol az életem nekem mindig úgy hozta, ugye, hát pék családban nőttem föl, utána ügynök voltam, én árultam vasalót, meg minden bolondságot a 95-ös években, és hát valamiért meg kellett tanulnom kereskedni, és lettem utána péküzletkötő, kitanultam közben a pék szakmát is, persze nem papírral, hanem mind gyakorlattal, és azt hozta az élet, hogy meg kell csinálni azt, hogy olyan árut áruljak, ami egyedi, és ez a pékség, hiszen ehhez értettem, mert ilyen nincs senkinek, ezt csak én csinálom. Tehát ez nem más, az én ötletem, az én agyamból születik, innentől kezdve egyedi.
De akkor, amikor már a panellakásban, a kiskonyhában kísérletezett, kimondottan ez a cél vezérelte, hogy olyan terméket tudjon előállítani, amit korábban senki más?
Nem.
Vagy mi vezérelte akkor?
Nagyon érdekes, a panellakásban az első célom ugye az volt, hogy csináljak egy olyat, amiben csak én szólhatok bele, és senki más.
Saját üzlet legyen,
saját véleményemmel és saját dolgaimmal. Tehát olyat csináljak, amiben nem szólhat bele senki. Ugye iparban ezt tanultam meg, hogy mindig a főnök mondta meg a frankot, nekem meg csak ötletet kellett adnom, jobb esetben elfogadta, jobb esetben nem. Én azt akartam megvalósítani, hogy itt én mondja meg a frankot, és el kellett döntenem, mikor már úgy sok érdeklődő volt, hogy akkor ez mi lenne, ha forgalmaznám. El kellett döntenem, hogy melyik irányba menjek. Két választásom volt, fogok margarint használni, és megcsinálom azt, amit a többiek. Olcsó húsnak hígaleve gyártsunk, sok mindent. És volt egy másik választásom, hogy akkor elindulok inkább a minőség irányába, vegyek vajat, vegyek tejet, jó minőségű liszttel dolgozzak, és minőségi pékárut állítsak elő, de ugye ennek ára van, ennek az az ára, hogy ez nem megy gyorsan. Tehát, hogy ez fokozatosan, szép, lassú emelkedéssel, szépen lassan stabilizálja magát. Viszont ebbe úgymond kiszűröm a vevő réteget is, hiszen csak azok a vevők jönnek, akik úgymond megbecsülik a pékárut, illetve megtehetik, hogy megbecsüljék a pékárut. Most azoknak gyártok, úgymond, akik hetente mondjuk lehet 1 kiló kenyeret esznek, de az jó, meg azoknak gyártok, akik megtehetik, hogy ezeket a termékeket megveszik, viszont ezek az emberek, ezek hűségesek, ha mi úgy állunk hozzá, nézik azt, hogy ki csinálja, ki gyártja, és jönnek utánunk. Tehát nem az van, mint az olcsó hússal, hogy legyártjuk, körülbelül addig érintjük az egészet, utána már nem foglalkozunk vele, és azt meg minden sarkon kaphatunk. Tehát ugye vannak többféle sütőipari cégek, és azt mindenhol megtaláljuk, ez az egy kaptafás termékeket.
Mi volt a legnagyobb kockázat egyébként, amit az üzlet indulásakor vállalt?
Igazából kockázat, nem tudom, miért lehet-e mondani. Hát az, amikor kiálltam a piacra úgy, hogy igazából én gyártottam, de még nem volt meg a pékszakmám.
Úgy vágott bele az üzletből, hogy nem volt szakmája. De ezzel mit kockáztatott? Miért érezte, vagy érzi ezt most utólag kockázatosnak?
Ugye azért is kockázatos, mert a mai magyar szabályok szerint nem lehet pékárút gyártani, csak péknek.
Tehát kérheti ezt bárki a piacon? Egy árustól, hogy kérem tessék, mutassa meg, hogy van-e önnek pékvizsgája?
Kérhetik a pékségtől, tehát attól a pékségtől, aki gyártja. Ugye csak úgy lehet pékárút elővelíteni most Magyarországon, hogy pékszakmával kell rendelkezzen. Úgy lehet a boltokba eladni bármit is, hogy boltvezetői szakmával rendelkezzen. Ha nincsen boltvezetői, akkor nem árulhat. Vagy kereskedelmi végzettség, ami elég problémás egyébként most munkaerő hiány miatt. Nincs, akinek végzettsége, semmilyen ember nincs. Tehát most nagyon nehéz találni olyan embert, aki ebbe a végzettséggel rendelkezik.
És ön egyébként hogyan talált akkor alkalmazottakat, kollégákat?
Nagyon nehezen.
De azért, mert aki elvégezte ezt az iskolát, és pék lett, neki esze ágában sincs Magyarországon dolgozni, és azonnal elhagyja az országot? Vagy miért? Hol vannak a pékek?
Hát a jó pékek vagy vállalkoznak.
Tehát már ugye? Saját üzletük
tehát,
van.
Tehát, hogy ők is úgy gondolkodnak, hogy nem adják oda a tudásukat ingyen, vagy elmentek külföldre.
És mit csinálnak? Ott is pékségük van?
Pékségekben dolgoznak, és most szomorú kimondani, de 2-3-szor annyit keresnek, mint itthon. És inkább elhagyják az országot, és visszajönnek havonta, fél évente, negyed évente. Meg teljesen más a gondolom, legalábbis én nem voltam. Én mindig azon voltam, hogy itthon próbálja megteremteni a magamét.
Miért?
Mert hát ez a hazánk. Én szeretnék itthon boldogulni, és itthon megteremteni. Végül is 4 év alatt bebizonyítottam, hogy meg lehet csinálni ezt, tehát lehet egy pékségünk is akár 2 fővel, tehát forgalmazhatunk is, hogyha akarjuk, és tényleg oda tesszük magunkat. Sok munkával.
De mennyi munka volt ez? Épp ezt akartam kérdezni. És tehát mi volt ebben a legkeményebb munka?
A legkeményebb munka az volt, amikor éjszaka benn voltam, feleségemet fölhívtam, és mondta, hogy akkor született a lányunk, amikor ezt a pékségüzemet úgymond kibéreltem, és én bementem dolgozni, és a családomat annyit láttam, hogy reggel hazamentem, megpuszítam, és aludtam 1-2 órát, utána mentem a piacra eladni a termékeket, akkor megint aludtam 2 órát, utána este vissza. Ez volt a legnehezebb, még elindítani, ugye? Nem tudunk addig fölvenni embert, ha nincs tőkénk.
Tehát mindent egyedül csinált, magyarul?
Én vittem az árut, én gyártottam, maximum volt egy beugrós eladóm, aki eladtam, mert akkor már csak annyit tudtam, hogy kiviszem, és akkor hazamentem aludni, és utána visszamentem a maradékért. De ez volt a legnehezebb, hogy a családom otthon volt, ők lefeküdtek aludni, én meg nem.
És ezt meddig csinálta?
Hát, ez egy jó. Azt mondja, hogy május fele indult el a pékség, az üzemem, mert előtte is ugye ezt csináltam, csak maga az üzem májusban indult el, most 1,5 éve. Mióta a sajátba vagyok, és hát olyan augusztusban találtam egy embert, aki szeptember közepén ott hagyott, mert azt mondta, hogy nem is mondott semmit, igazából nem jött be, ott hagyott, és akkor szeptemberben megint 1 hónapot szenvedtem egyedül, mert ugye nem találtam olyan embert, aztán utána találtam egy embert, akkor őt betanítottam, akkor megint 1-3 hónapig, ugye éjszaka váltóba segítettem, mutattam, tanítottam. Tehát mondhatnám, hogy az üzemnyitás májusban volt, és olyan decemberre jutottunk el, úgymond arra, hogy na akkor már az éjszakai műszak magától elmegy.
Ez tulajdonképpen ez már egy létező, működő péküzem volt, amit ön kibérelt?
Nem.
Vagy hogyan? Vagy mindent nem. Megvásárolt? Gépeket, hát, helységet?
Ez úgy volt, hogy ugye 3-4 éve, most már nem is tudom, 3 vagy 4 éve kezdtem ezt az egészet, ugye átmentem a konyhából a kézműves pékségbe, ott biztosítottak egy ilyen kis asztalt nekem, ott voltam hát majdnem 1,5 évet, és a szabad kapacitást használtam ki, tehát hogyha volt nekik szabad lehetőség, hogy én sütettem az ő kemencéjükön, akkor süthettem, tehát mindig úgy intéztem, és utána jutottam el, hogy folyamatosan vettem magamnak az eszközöket, tehát vettem egy dagasztógépet, az a garázsba volt, akkor vettem egy kemencét, egy ilyen légkeveréses kemencét, hál' Isten, azt berakhattam oda hozzájuk, akkor már ott volt náluk egy asztalom, egy saját kemencém, akkor voltak lisztároló edényeim, ők ugye biztosították a hátteret, hiszen ők nagyban rendeltek lisztet, tehát akkor tőlük kaphattam lisztet, de ugye azért nem bonyolíthattam az ő életüket annyira, mert hát azért nekik megvolt a saját rendszerük, és azokat használhattam, amiket ők, ami egyébként nagyon nagy vonalú dolog, hogy egy pékségbe enged a saját berkeiben, mert azért ezt nem
sokan... Ez ritka a szakmában?
Hát ez nagyon ritka igazából.
Miért? Mi az, amit féltenek, amitől mindenki, tartanak?
Mindenki fél valamitől. Én nem félek egyébként, én azért is tanítom ezt a dolgot, mert szerintem nincs titok, mert ha nem féltjük, akkor nem fogják elvenni, hiszen ha magunktól odaadjuk, akkor nem kell senkinek úgy. Hát sokan félnek, hát ők nem féltek tőlem, ők minden információt megadtak.
Üzletépítésben is, hogy hogyan vállalkozzon, így hogyan van. Építsen fel egy vállalkozást. Ebben azért érezte, hogy szorul segítségre, noha volt azért kereskedői tapasztalata.
Kereskedői tapasztalata.
Az mire volt elég?
Volt, hát az arra, hogy kiépítsem a marketingjét az egésznek, de viszont magára arra, hogy épül föl egy vállalkozás, arra nem volt tapasztalatom, tehát azt ők is támogattak, akár beszerzési forrásokba, akár az, hogy milyen vállalkozása induljak, illetve volt mellettem egy feleség, aki szintén könyvelőnek tanult annak idején, tehát
az
ő meg
a
másik oldalról támogatott, és akkor így sikerült. Ők megosztották a receptjeiket velem, tehát amit most a pékek nem osztanak meg könnyen.
És ez régen is így volt, hogy ez ennyire titok volt mindenkinek a saját receptje?
Hát mindenki félti valahol a sajátját igazából, mert ugye kitalál valamit, és akkor azt úgy szeretné továbbvinni, hogy avval egyedivé válik. Nem mondom, hogy én nem féltem néha, de úgy gondolom, amíg nem titkolom, és bárki jöhet, bárki tanulhat, addig nem lesz gondom tőle, hogy elviszik.
De tulajdonképpen még az önreceptje is változhat. Vagy változik is?
Meg nem is a recept egyébként itt a lényeg, tehát a tapasztalat. Tehát az, hogy mondjuk van egy kenyérrecept, hogy fél kiló kenyérbe mondjuk beleteszünk 250 g lisztet, teszünk hozzá mondjuk 200 g kovászt, teszünk hozzá 7,5 g sót, ez egy recept. De azt, hogy mondjuk azt pihentetjük, ahol várunk még egy órát, vagy fél órát, vagy 16 órát, az már technológia, az már egy kicsit másabb, és akkor ezekkel lehet játszani. Ugye a jó minőségű kenyérnek egyébként egy titka van.
Akartam kérdezni, milyen a jó kenyér?
Ugye a jó alapanyag, és hát a lelke a péknek. Meg,
az is kell hozzá?
Hát kell.
Lelketlen pék nem tud jó kenyeret sütni?
Egyébként nem.
Komolyan mondja?
Nem. Az mindig érződik.
De hogyan,
miből
érződik?
Ha valaki nem szívből csinálja azt a terméket, azon nem tudom, én legalábbis érzem, hogy az nem olyan. Az nem úgy foglalkozik avval a tésztával. A jó alapanyag és az idő. A ráfordított idő. Tehát az, hogy hagyjuk érni azt a tésztát, odafigyelünk rá, forgatjuk, pakoljuk, mozgatjuk. Ez a titka jó kenyérnek.
Mennyire volt egyébként türelmes? Azt gondolom, hogy egy türelmi játék volt ez a fokozatos építkezés. Hogy előbb egy asztala volt.
Hát ez az volt.
Aztán ugye, hogy időt kapjon, hogy a kemencét használhassa, hogy helyet kapjon, hogy segítség. Türelmi játéknak képzelem. Csak hogy nem mondjak, tudom, mennyire volt könnyű vagy nehéz önnek.
Hát nehéz. Tehát azért nehéz, mert sokszor kellett nyelni, hiszen mikor az ember fordított helyzetben és rá van szorulva mások segítségére, akkor nem lehet olyan. Tehát van, amikor vissza kell fogni önmagunkat, meg kell hajolni.
Ez könnyen ment?
Nem mindig. Nem mindig. Tehát sokszor volt az, hogy hazamentem összeroppanva, és mondtam a feleségemnek, hogy nézd, neki már van pékssége, ő már ide szállít, meg oda szállít, és én még sehol.
És mondta a feleségem.
Jó, azt mondja, ők hárman voltak, nekik volt tőkéjük, türelem. Neked
tőkét
nincs.
Nagyon nehéz ma Magyarországon egy ilyen üzlethez szerezni?
Nem könnyű. Tehát úgy, hogy a semmiből...
Egyáltalán hol lehet keresgélni? Milyen lehetőségei vannak ma valakinek Magyarországon, ha szeretne akár egy pékséget, vagy egy ahhoz hasonló kis üzletet nyitni?
Hát ez egy érdekes dolog egyébként. Tehát ugye sok tőkés ember van, amíg nekem szükségem volt tőkére, addig egy se talált meg. Mert ugye a tőkés nem adja ingyen a pénzét, csak annak, akiben látja a perspektívát. Amikor már eljutottam oda, hogy igazából nekem most már nincs tőkésre szükségem. Nem azt mondom, hogy dugig vagyok pénzem, mert nem. Tehát egy Suzuki-m van, nem egy BMW-m, nem egy Audi-m. kemencém van, nem vagyok dugik pénzzel, de nincs rá szükségem, mert rájöttem, hogy nem ettől leszek sikeres.
Saját üzlete van, amit így szeretett van. Volna.
Így van. Addig nem találtak meg. Amikor már látták, hogy sikeres vagyok, és működik egy dolog, akkor már jöttek, hogy akkor, na akkor, nyissunk egy boltot, nyissunk ezt, nyissunk azt. Nem azért dolgoztam ennyi időt és ennyi munkát ebbe a dologba, hogy megint másnak keressem a pénzt.
Tulajdonképpen itt megkeresték, hogy mondjuk egy franchise-ba csatlakozzon, vagy miről volt szó?
Pénzzel kerestek meg, hogy akkor nyissunk együtt egy boltot, csináljam
beszálltak
nekik.
Beszálltak volna.
Így van, beszálltak. Amikor már sikeres az ember, akkor mindig be akar mindenki szállni. Előttem vannak jó példák, rossz példák. Én úgy érzem, hogy a tőkés az mindig egy nagyon-nagyon kemény főnök a háttérbe. A pénzét adja, mosolyogva, de vissza is kéri azt a pénzt.
Igen, csak van az a helyzet, amikor nincs más megoldás, amikor be kell vonni befektetőt,
mindig
hitelt kell fölvenni.
Mindig van megoldás.
Mi például?
Csak türelmesnek kell lenni. Tehát én 40 éves vagyok, sose késő, bár azt mondják, 40 éves az embernek el kell érni a célját. Az a lényeg, hogy nem szabad kapkodni. Tehát ha nincs tőkéd, akkor türelmesnek kell lenni, el kell fogadni azt, hogy akinek van, az jobban halad, nézni kell, mosolyogni, támogatni kell őket, és gratulálni, és büszkén vállalni, hogy nekem ezt kevesebből kell megvalósítani, de előbb-utóbb én is eljutok oda.
Ezt a saját példáján tanulta meg, ez a saját leckéje?
Így van.
Vagy már eleve tudta?
Nem,
és ennek szellemében ment végig ezen az úton, ezt kőkeményen megizzadta.
Ez a saját leckém. Tehát nekem nem akart jönni semmi tőkés, végig kellett néznem, hogy mindenki, akinek ugyanezt a vonalat csinálja a jelen pillanat, mint én, és volt valamennyi tőkéje, nem azt mondom, hogy sok, valamennyi tőkéje, és hogy ők jól haladtak, nekem ugye nem volt, hogy néztem, hogy elhúznak mellettem. És nem irigylem egyiket se egyébként, mert látom, hogy nekik se könnyű, nekik is ugyanúgy napi problémáik vannak. Én 4 év alatt jutottam el oda, ahol ők mondjuk elkezdték 4 éve, de azt is érzem, hogyha így haladok, én 1-2 év alatt ugyanazt a szintet elérem úgy, hogy nekem nem tőkebefektetővel, nem külső segítséggel, hanem saját erőből. Persze, hogyha a munkaerő hiány nem lesz ekkora, mint most.
De hát most is kerülnek ki fiatalok, az iskolákból pékvégzettséggel, ők meg se próbálnak az országhatáron belül elhelyezkedni?
Hát ugye most az van, hogy a nagyobb cégek azt csinálják, hogy ugye csinálnak versenyeket, ezeken a versenyeken vesznek részt, és hát úgymond rácsapnak ezekre az emberekre, tehát ezekre a fiatalokra. Amit még tudni kell a fiatalokról, a fiatal nem akar nagyon sokat dolgozni. Ő még álomvilágban éli magát, ő azt gondolja, amúgy én is gondoltam, hogy sok pénzt akarok keresni, bulizni akarok, és én gazdag leszek. Ők még nem ebben gondolkodnak. Aki már egy kicsit tapasztaltabb, arra rájön, hogy sok pénzt akarok, sokat kell dolgozni, és gazdagok nem lehetünk, mert max. Abban lehetünk gazdagok, hogy van családunk, gyerekünk, házunk, egy belső értékünk, ez a gazdagság.
Ez nem fontos az, volt a pénzhez való viszonyában, mikor mondjuk fiatalabb volt, ne agyisten gyerek volt, hogy akkor álmodozott arról, hogy sok pénze lesz, gazdag lesz, mi szeretett volna lenni?
A gazdag.
Igen?
Persze, hát mindenkinek ez volt az álma.
Ennél
tehát
konkrétabban,
miből szerettem volna,
szerzi meg az, nem gondoltam?
Üzleteltem volna, eladtam volna, tök jó lett volna minden.
Tehát, de adott ugye, el, vagy üzletelt már gyerekként is? Hát, ezzel azzal?
Hát én 17 évesen kerültem bele a, úgymond a ügynöki tevékenységekbe.
Akkor mit adott el?
Mindent, ami éppen ért, vasalót, számológépet, tehát ez a kopogtató ügynök voltam.
És hogy ment?
Én egy nagyon csöndes gyerek voltam, tehát...
Most is elég halkszavú, igen, nehezen tudom elképzelni, hogy agresszívan rátuk mája valakire a gőzölös vasalót.
Hát nagyon
vasalót.
Praktikus volt, mert én bementem, én halkan megszólaltam, ugye nem hallotta senki, ezért mindig visszakérdeztek, hogy mit akarok, és onnantól kezdve nyerő helyzetben voltam. Mert ha valaki már megkérdez valakit, hogy mit akar, akkor az már meghallgatja. Ezáltal mindig mondták, hogy akkor gyere, üljél, mert megsajnáltak, és vásároltak valamit tőlem.
Akkor ez jól ment.
Ez egy sikeres volt egyébként. Tehát maga módján én egy sikeres üzletkötő voltam, vagy ügynök. Kerestem is sok pénzt, el is szórtam, nagyon gyorsan. Ugye ez az álomvilág volt. Aztán bekerültem a nem álomvilágba, a pékségbe, és akkor megtapasztaltam, hogy lehet munkával kevés pénzt keresni. És hát a becsülete a munkának ott kezdődött igazából.
Azt mikor érezted egyébként először, hogy a saját üzlet, vagy ez, amibe belevágott, ez az út, amin elindult, ez működik?
Húha, hogy mikor kezdtem érezni, hogy jó lesz, amit csinálok?
Jó, ez működni fog, igen, sikerülni fog.
Hát most. Nagyon sokáig nem éreztem, hogy ez most. Tudtam, hogy jó úton vagyok, és hogy jó lesz. Mindig bennem volt a félelem, hogy nem lesz jó, és hogy mi lesz, ha ez lesz, mi lesz, ha nem lesz jó az a dolog, ha nem sikerül, és hogy fogom kifizetni a bérleti díjamat, vagy hogyha jön a NAV, vagy hogyha valaki jön, tehát mindig ezek a félelmek. Egy jó vállalkozónak kell egy ilyen, hogy mondják, és még nem is vagyok szerintem egy jó vállalkozó, kell egy ilyen lazaság, hogy ne stresszelje magát ezeken a dolgokon, tehát, hogy ne izguljon.
Tehát a sikerhez kell egyfajta laza hozzáállás, nehogy Isten, hát pofátlanság kell-e például a sikerhez?
Igazából egy dolgot kell tudni, hogyha belédugnak, akkor föl kell állni. Ha elér egy életedben valami probléma, akkor nem elfeküdni kell, és elkúszni, és nyalogatni a sebeket, hanem összeszedjük magunkat, és tovább indulunk.
De ehhez az kell, hogy akkor valaki nagyon akarja azt a vállalkozást, amiben belevágott.
Ehhez kell, ez a pofátlanság úgy mond, hogy
akkor is.
Hogy akkor is megmutatom, és akkor is megcsinálom, és nem is megmutatom tehát, hanem akarom ezt a dolgot elérni, és azért mindent megteszek. Inkább ez szükséges hozzá.
És ez mindvégig benn volt önben?
Bennem volt, hiszen azért vagyok itt, amikor éjszaka a feleségem meg a gyerek otthon aludt, akkor én dolgoztam, és azért dolgoztam, hogy ezt megmutassam, és igen, sírtam éjszaka közepén, hogy én itt vagyok a feleségem meg otthon, és hogy nem látom őket, és hogy én még egyszer nem akarom ezt megélni, hogy a gyerekemet nem látom felnőni. De azt is tudtam, hogy ezt meg fogom valósítani, és arra törekszek, hogy otthon lehessek vele.
A siker az mit jelent az ön számára?
Hát sokáig az jelentette a siker egyébként, nagyon érdekes, hogy 10 boltom lesz, 60 ember, boldog leszek, mert dől a pénz. Én most sikeresnek érzem magam. Van egy vállalkozásom, vannak problémáim, van egy családom, aki szeret. Sikereket érek el a termékekbe, a gyártásába, szép kenyeret tudok csinálni. Megvan rá lehetőségem, hogy megvalósítsam azokat a ötleteimet, álmaimat, amiket szeretnék, így a pékséggel kapcsolatban. Én sikeresnek vallom magam. Akkor is sikeresnek vallanám magam, ha 3 boltom lenne. De
akkor mind múlik a siker? Az, hogy a saját lábára tudott állni, hogy az üzletek számában, a bevételben, miben méri a sikert?
A sikert én abban tudom mérni egyébként, hogy a saját lábamon vagyok. Nincs a háttérben senki, semmilyen tőkés. Csak én vagyok. Ami ott van a pékségbe, és elő van teremtve, az az én magam munkájának köszönhető, meg annak, hogy mással is úgy viselkedek, ahogy velem viselkedtek, mert viszonzom én is, tehát próbálom én is viszonozni azt, amit kaptam. Ezáltal megtalálnak azok a pozitív dolgok is, viszonzásképpen. Ez a siker, vagy amikor kisütöm a kenyeret, és olyan, ahogy elképzelem, vagy ha be tudok menni a pékségbe, és egy kicsit ilyen hobbiszerűen alkothatok.
Mert nem süt egyébként? Tehát ezt most már a munkatársakra hagyja? Mi az ön dolga?
Sütök. Csak egy vállalkozás már nem csak arról szól, hogy pékeskedünk, sajnos, pedig olyan jó lenne, hanem arról is szól, hogy intézni kell a eladásokat, a marketinget, a címkézettséget, a matricát, a kalóriatáblást, a lisztbeszerzést, az anyagbeszerzést, jó minőségű alapanyagokat.
Ezt mindent végzi?
Ezeket nekem kell csinálni, hát a feleségem segít. Úgymond a termelésbe összerakni táblázatokat, tehát így próbálunk. Hát egy vállalkozás, egy családi vállalkozás, és ő is vállalkozó egyébként, tehát így együtt csináljuk.
Azt soha nem gondolt, hogy mennyire egyszerűbb és mennyivel könnyebb volt a multinál, ott minden olyan bejáratott úton ment.
Nagyon jó volt egyébként, tehát én egy jó fizetést kaptam.
Nem sírta vissza?
Nagyon jó volt. Volt saját autóm, céges telefon, céges laptop, minden nagyon jó volt. Csak amikor a főnök följött Pestre, és beült a kocsimba, és azt nézte, hogy én mit csinálok, vagy elkérte tőlem a napi beosztásomat, vagy számunk kértek, akkor már nem volt olyan jó. Én mindig beosztottam az időmet, tehát nekem, hál' Isten, lekopogom egyébként, nekem nagyon jó munkahelyeim voltak. Nekem nem kellett azért annyit a főnökeim felé mutatnom, hiszen teljesítettem. Egy baj volt, hogy igazából senki nem gondolta, hogy azt én teljesítem, tehát hogy az én eredménye, hanem mindenki úgy gondolta, hogy az a főnök eredménye, hiszen az övé a vállalkozás. És valahol igaza van, tehát övé a vállalkozás, övé a pénz. Ő az ész, ő ül ott fönt.
Önt csak ezt bántotta, vagy a hiúságát bántotta?
Ez így van, tehát mindig azt gondoltam, hogy megvalósítom az ötleteimet, és igazából megvalósítottam az ötleteimet nekik, amit ő meg eltett magának. És ez tök jó volt neki. Egy ideig jutalmazták is ugye fizetése, hiszen nem kaptam rossz fizetést, meg ott volt az autó, tehát a jutalom minden ott volt, csak maga a sikerélmény nem volt. Ez
egész egyszerűen ezt nem hagyta önt nyugodni.
Engem mindig zavart, hogy más aratja úgymond azokat a babérokat, amit én kitaláltam. Most is van olyan cég, mai napig reklámozza a kifliét, és igazából az ötlet az tőlem származik, és...
Mert mint milyen ötlet? A kifli hát, összetevőjének, vagy sütésének, vagy receptjének?
Hát
vagy
a sütésének az, hogy úgy csinálják.
Ön tanította meg?
Hát én adtam az ötletet ahhoz, hogy ezt csinálják, és hogy ez milyen sikeres tud lenni.
És ez bántja?
Igen. Mondhatjuk azt, hogy bánt, igen. Olyan szempontból bánt, hogy én az ötletet odaadtam, és akkor ő lefülözte úgymond ennek a hasznát.
Ugyanakkor tanfolyamokat is tart. Boldog-boldogtalant beenged a pékségébe.
Hát a boldog-boldogtalant nem teljesen, de igen.
Tehát, ezzel mi a cél akkor?
Az a cél, hogy nem titkolok semmit. Nem nyitva áll a kapu, tehát bármikor be lehet jönni, persze felöltözve, meg úgy nem betegen.
És mit lehet tanulni?
Meg lehet tanulni azt, hogy otthon hogy kell készíteni a pékkárut, hogy lehet kiflit készíteni.
Maga ellen dolgozik. Hát, hogyha most fölkészíti X embert, hogy hogyan süssön otthon, akkor kivesz öntől kenyeret, kiflit zsömlét.
Ezt már megkaptam egy partneremtől, azt mondta, hogy ő azért nem örül annak, hogy én tanfolyamot tartok, mert hogy akkor a vásárlók nem fognak vásárolni. Ez egy buta gondolat egyébként, mert az emberek nem szeretnek annyit. Vagy hogy mondjam, szeretnek sütögetni, szeretnek sütni,
de nem rendszeresen
napi szinten, mert nincs idejük rá. Mindenki dolgozik, mindenki csinál valami mást. Akik jönnek hozzám, azok megcsinálják azokból.
Kik
úgy tudnám mondani,
önhöz?
Hogy 10 emberből egy non-stop süt, akkor a maradék 9-ből 4 még... elvétve süt, a maradék 5 viszont törzsvásárlón marad.
De hát azért ezek népszerűek manapság, rengeteg blog van, az igen. Internet ezekkel tele van, tehát népszerű ez a dolog.
Így van. Népszerű, és nagyon sokan is sütnek otthon. Viszont nagyon sok olyan tapasztalat van, azért mi minden nap csináljuk ezt. Tehát nekünk a kezünkben olyan tapasztalat van, ami egy otthon sütőnek még nincsen.
Nyilván.
Nálunk, mikor 100 kiló tésztát, vagy 100 kiló lisztből dagasztunk.
Nincs a kezében az nincs. A mozdulat.
Meg olyan problémák merülnek föl, olyan lisztbetegségek, vagy tészta praktikák, amik otthon nem lehetnek, tehát nem találkoznak vele. Tehát ezeket a dolgokat elmagyarázzuk, felkészítjük ezeket az embereket erre. Én igazából azt tanítom meg mindenkinek, hogy otthon egy légkeveréses sütőben mit lehet megcsinálni. Igazából
és mit lehet? Bármit?
Mindent meg lehet csinálni. Tehát a csillagos ég a határ. Lehet croissant csinálni, lehet kakaós csigát csinálni, lehet teljes kiürlésű kenyeret, sőt még kekszet is lehet csinálni. Tehát...
És üzlet nőtt már ki így a tanfolyamból? Arról tud?
Még nem, de hogy mondjam, van... Hát olyan 2 emberem van, akiben látom azt. Egy, aki nagyon akar, de ő ugye a többi bloggereket, meg a többi ilyen pékes...
Sorgalmas.
Igen, őket keresi. Volt olyan, aki jött hozzám, és akkor nálam is leselkedett 1-2 dolgot, meg a többieknél is, és most megnyitotta a boltját a Balaton felett. Tehát volt olyan, aki most gondolkodik a vállalkozásba, ő neki van egy elképzelése, ő csak kenyeret akar csinálni. Én meggyőztem arról, hogy hát csak kenyérből nem lehet megélni, mert csak kenyérből nem lehet megélni.
Ez kevés.
Hát sajnos egy vállalkozás nem abból áll, hogy egy terméket állítunk elő. A szeretet kevés hozzá, tehát azért vállalkozni is kell.
Hány helyre szállít most ön?
Most jelen pillanat nem szállítok sok helyre. Szállítok, azt mondja, hogy 3 ilyen közért jellegű helyre, illetve 2 piacra. Most mondtam vissza egy másik piacot, mert annyira nincs ember, hogy egyszerűen nem tudtam bevállalni.
Ez bosszantó lehet.
Sose gondoltam volna, hogy az én sikeremet az akadályozza meg, hogy nincsen ember. Olyan vállalkozást tudnák építeni, hogyha ha lenne elegendő munkaerő, hogy meg is lepődnék, de nem tudok, mert nincs hozzá ember.
És akkor ezen a problémán hogy lép túl?
Úgy, hogy ahogy a pénzen túlléptem, tehát, hogy nekem nincs pénzem, hogy nem foglalkozok vele, megpróbálom stabilizálni
lehet?
A pékséget, inkább a minőség felé orientálódni, stabilizálni az embereket, megpróbálom ösztönözni, hogy ne elmenjen, hanem itt maradjon, ami nem könnyű egyébként, és inkább efelé próbálok, hogy akkor legyen egy olyan csapat körülöttem, aki hasonló szellemiségbe gondolkodik, mint én, és az álmaimat letenni. Tehát nem három boltot nyitni, amit én elképzeltem, hanem mondjuk egy bolta ellenni. A munkaerő most annyi problémát okoz, mondjuk a három bolton van, hogy egyszerűen nem tudna az ember nyugton ülni otthon, hogy hiába van három boltja, egyszerűen nem lehet ülni, mert mindig valahol lenne valami probléma.
És ezt könnyen ment, hogy elfogadja, földolgozza, ez így van és kész?
Hát nem. Nem megy könnyen egyébként. El kell fogadni. Ezek azok a dolgok, amit el kell fogadni egy vállalkozónak, hogy most ez a helyzet, ezzel kell élni.
Ez most a következő türelemjáték.
Így van, vagy van egy másik lehetőség, hogy mindent bepakolok egy kocsiba, és elmegyek én is.
És ez már volt opció?
Gondolati síkon már akár volt opció is.
És mi tartotta itt?
Hát én azért magyar vagyok, tehát én szeretnék itthon boldogulni, szeretem a hazámat. Az a kérdés, hogy a haza meg tudja még teremteni azt, hogy maradhassunk.
Önök Cseperkálló Józsefet hallották, Sikersztori lesz egy hét múlva is, viszont hallásra.
Elhangzott a Sikersztori, a kreatív vállalkozók műsora. Az ismétlést meghallgathatják kedden hajnali 1 órakor a hírek után.